felvonásos operáját hallgathatják meg. A különböző Don Juan figurák forgatagából kiemelkedő hőst ragyogó színekkel festi meg a zenepoéta, és Jánik Nézeszegán irányításával elénk tárul szépséges, ezer kalanddal színnel kecsegtető élete. Tavaly szeptemberi előadás felvétele a New Yorki Metropolitan Opera házból, szombaton 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra.
Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Giuseppe Verdi operáját, a Szicíliai Vecsernyét hallgathatják majd meg öt felvonásban a Magyar Állami Operaház Kovács János által vezényelt 2009. június 28-i előadásának felvételéről. Ezt a leginkább a nyitánya révén ismerős operát, sőt, nagy operát bemutatván, az elkövetkező percekben szótejthetek majd többek között egy francia darabgyárosról és az ökör leteperéséről, Alba hercegéről és az Anjou dinasztiáról, librettók újrahasznosításáról és a címek meg a helyszínek változandóságáról, Párizsról és Szicíliáról, valamint egy mindenestől nagyszabású műfajról. És ezúttal kezdjük is innen az ismertetést, a francia nagyopera zsánerétől, amely a 19. századi párizsi közönség rendkívüli és ippi összetett elvárásaihoz volt szabva. A francia főváros publikuma ugyanis felettébb el volt kényeztetve ekkorban, kisebb-nagyobb színházak egész sora, és a színházi szórakoztatás legkülönfélébb szintjei voltak elérhetőek számára, a bohózatoktól a rémdrámákig. Így hát nem meglepő, hogy a párizsi operában, amelynek nézőterére esténként 2000 nézőt kellett becsábítani, az illetékesek a korabeli showelemek és színpadtechnikai attrakciók egész tárházát mozgósították. Vagyis bemutattak a színpadon hajótörést és lávaömlést, robbantást és görkorcsolyázást egyaránt. És persze bemutattak az operákba meghatározott pontokon beillesztendő, kiadós balettbetéteket is, és egyáltalán mindent, ami jó és drága. Mert ahogy azt a Párizsban operai sikerre áhítozó és Meyerbernél előszobázó Wagner a feleségének megírta, a közönség itt hihetetlen látványosságokat vár el. Mindehhez a korabeli technika legmodernebb megoldásaira, például a villanyáram úttörő alkalmazására, a színpadon és a zenekari árokban egyaránt hatalmas apparátusra, valamint a lehető legavatottabb szakemberekre volt szükség. Meyerbeer, Uber és a többiek nagy operáit olyan tervezők és színpadtechnikusok segítették sikerre vinni, mint például a ma elsősorban a fotografálás egyik legelső héroszaként ismerős nevű Louis Daguerre, a daguerotípia atya. És ilyen nélkülözhetetlen közreműködő volt a darabgyáros, az 1791-ben született Eugène Scribe is. A jól megcsinált színmű megteremtője, gondoljunk csak az Egy pohár vízre, ugyanis a prózai darabok mellett seregnyi opera librettóját is megalkotta, nevesített vagy névtelen társszerzőkkel közösen, és így az ő általa megteremtett modell vált a francia nagyopera alaptípusává. Öt felvonás, történelmi témák nagy összecsapásokkal és kiélezett magánkonfliktusokkal, a lehető legtöbb hatásos színpadi effektus kijátszásához alkalmat teremtve. Scribe közreműködését nem nélkülözhették azok az olasz maestrók sem, akik Párizsba ellátogatva, vagy éppenséggel Párizsban megtelepedve ugyancsak meg akarták nyerni a francia főváros attrakciókkal elkényeztetett közönségének tetszését. Mert amiként IV. Henrik francia király úgy ítélte meg, hogy Párizs megér egy misét, és ezért áttért a katolikus hitre, az olasz komponisták viszont akként vélekedhettek, hogy Párizs meghódítása megér egy-két francia nagyoperát. Így hát Rossini csak úgy megalkotta a maga grand operáját, mint Donizetti, vagy éppenséggel ma esti zeneszerzőnk Giuseppe Verdi. Verdi először úgy tett kísérletet e zsánerrel, hogy egy kész olasz operáját adaptálta a párizsi elvárásokhoz. Ez volt a lombardokból lelkedzett Jeruzsálem, azaz, hogy Jeruzsálem 1847-ben, amely nem csak olasz nyelvről franciára fordítatott, de az első felvonása is átkerült Milánóból Toulouse-ba. És persze a darab zenei anyaga is jócskán módosult. Például elmaradhatatlanul került a harmadik felvonásba egy balettbetét, amelynek az andante jelzésű tételét most hallgassuk is meg a Swiss Roman zenekar előadásában Fabio Luisi vezényletével. Thank you. Scribb hasznos tanácsaival már a most megidézett 1847-es párizsi Verdi átdolgozás körül is érdemeket szerzett. Így hát a lehető legkevésbé meglepő, hogy akkor is jutott szerep és feladat számára, amikor az olasz mester 1852-ben szerződést kötött a franciákkal egy vadonatúj nagyopera megalkotására. Ám kettejük együttműködése határozottan nehézkesen indult, hiszen 1853. júliusáig, amikor a librettónak elvileg el kellett volna készülnie, bizony még a témában sem sikerült megállapodniuk. Verdinek nem tetszett sem a Scribb által felvetett kaukázusi téma, sem az a német regényből vett cseh történelmi szüzsé, amely katonanőket léptetett volna a színpadra. Ráadásul, tudjuk, Verdi ez időtájt el is volt foglalva valamelyest olyan kisebb munkákkal, mint a Traviata és a Trubadur. Ám amikor 1853 őszén a komponista huzamosabb időre Párizsba érkezett, a személyes egyeztetések szerencsésen meglódították az eladdig legfeljebb ha reménybeli opera ügyét. Igaz, még így sem egy szempillantás alatt jutottak el a ma este felhangzó Szicíliai vecsernye címéhez és témájához. Mert Verdi még a libretto vázlatának készhezvételét követően is ezt írta egy Itáliába címzett baráti levelében. Az opera címét nem mondhatom meg, mert magam sem tudom. Mindössze annyit tudok, hogy a cselekmény helyszíne vagy Nápoly, vagy Szicília lesz. Valószínűleg az utóbbi. Minden esetre a szüzsé fővonalaiban 1853 végére megállapodott Verdi és Scribb. Bár ezzel kapcsolatban utóbb ők ketten markánsan másként emlékeztek vissza az egyességre. Scribb ugyanis saját elmondása szerint alkalmilag kifogyván a témákból végül azt a librettót ajánlotta fel Verdinek, amelyet Alba hercege címen eredetileg majd másfél évtizeddel korábban Donizetti számára írt. Ám a megkezdett operát Donizetti végül nem fejezte be. Scribb állítása szerint Verdi végül elfogadta ezt az ajánlatot, miután Németalföldről Szicíliába helyezték át a cselekményt, valamint megváltoztatták a felvonások számát és a történet több mozzanatát. Verdi viszont utóbb, amikor Donizetti félbehagyott operáját évtizedekkel később mégis bemutatták, kereken azt állította, hogy sejtelme sem volt arról, hogy újrahasznosított anyagból dolgozik. Minden esetre Verdi 1854-ben, részint Párizsban, részint egy fővároshoz közeli községben derekasan fáradozott az új opera, a Párizs számára írt nagyopera megalkotásán. A feladat megterhelő voltát pedig a következő humoros megfogalmazással tette érzékletessé egy keresetlenül őszinte levelében. Egy darab a párizsi opera számára elég ahhoz, hogy egy ökröt leteperjen. 5 óra zene. Fű! A téma ekkor már persze eldöntött dolog volt. A közkeletűen Szicíliai vecsernyének nevezett 1282-es felkelés története. Dél-Itáliát és vele Szicíliát még az 1260-as években szerezte meg a lehető legerőszakosabb módon, habár egyszer s mint pápai áldással, 9. Lajos francia király kisöccse, Károly Anzsú grófja. Belőle vált a számunkra is ismerős Anzsú dinasztia megalapítója, egyszer s mind a magyar első Károly dédapja. Ezt az első Károlyt mi rendszerint Károly Róbertnek, vagy még kevésbé helyén való módon Róbert Károlynak szoktuk nevezni. Nos, ez a francia földről indult hódító, Anzsú grófja nem csak csatákat vívott, de a biztonság kedvéért kivégeztette a térséget közvetlenül előtte uraló Hohenstaufen dinasztia utolsó aranyágacskáját, a 16 esztendős Konradint is. Csak hogy arrogáns és erőszakos uralma igen népszerűtlennek bizonyult Szicíliában, és az egyre fokozódó ellenérzéseket külhatalmak is szították, ami annál is érthetőbb, mivel házassága révén itt trónigénye volt Aragónia királyának, Péternek is. Éppenséggel őt segítette uralomra a szigeten a felkelés, amely onnan nyerte közkeletű elnevezését, hogy 1282 húsvétján az esti vecsernye táján robbant ki Palermóban. Ebben a politikai fordulatban játszott kulcs szerepet az orvos és ügyes diplomata, a sokfelé megfordult Giovanni da Procida, akit természetesen és oly emlékezetes módon a ma esti Verdi opera színpadán is ott lelünk. Procida híres szép hazatértében Palermót köszöntő áriáját a második felvonás elejéről most Rácz István hangján idézzük. Miközben elcsodálkozhatunk azon, hogy egy Párizs számára komponált nagyopera cselekménye épp egy franciák elleni felkelés kirobbanásáról szól, az legalább ennyire érdekes, hogy Verdi főleg amiatt volt elégedetlen scrib és írói segédmunkása Duverier teljesítményével, mert a libretto túlságosan közhelyesen és Verdi szerint előnytelenül ábrázolja az olaszokat. Így panaszkodott erről. Procidát úgy mutatják, mint közönséges összeesküvőt, kezében az elmaradhatatlan tőrrel. Te jóságos ég! Minden nép történetében vannak erények és bűnök, és mi sem vagyunk hitványabbak a többinél. Akárhogyan is, én elsősorban olasz vagyok, és bármi történjék is, sosem fogok részt vállalni a hazám megsértésében. Ám amíg a honfiúi érzelmek emeltebb szintjén ez jelentett gondot Verdi számára, Addig a színház jóval prózaibb közegében az késleltette az előkészületeket, hogy kevéssel a próbafolyamat megkezdése után a női főszerep kreálására kiszemelt primadonnának, a szeszélyeiről hírhet Sophie Cruvellinek, vagy németesen Krüvelnek hetekre nyoma veszett. Verdi már a saját szerződése felbontását szorgalmazta éppen, amikor a hölgy az esküvőjét megelőző nászút örömeit követően végre mégis előkerült. Így hát tovább folytatódhatott a munka, amellyel kapcsolatban a közeli és empatikus szemlélő Hector Berlioz a következőket állapította meg. Verdi küszködik az operabeliekkel. Tegnap a főpróbán iszonyú jelenetet csinált. Sajnálom ezt a derék embert, és beleképzelem magam a helyébe. A párizsi premier mindazonáltal 1855. június 13-án mégiscsak szerencsésen lezajlott. A fogadtatás elismerő volt, és a siker kétely felett állt. És mégis, a szicíliai vecsernye nem került be a francia nagyoperák legnépszerűbbjei közé. Mi több, nemzetközi pályáját is döntően olaszosított alakjában futotta be. Jól lehet, ezen a téren akadtak nehezítő tényezők. Például az első olasz fordítás, helyesebben az első olasz fordítások igencsak gyatrák voltak. A mű címe és cselekménye pedig, egyszer s mind a női főszerep neve, még jó ideig változandónak mutatkozott. Vagyis a szicíliai vecsernyét az első években játszhatták akár, portugál földre áthelyezve, a Giovanna da Guzmán cím alatt, de akár úgy is, mint Giovanna Braganza vagy Batilde di Turenna. Pestre még 1856-ban elérkezett ez a Verdi opera. A Magyar Állami Operaház műsorán viszont éppenséggel 2009-ben szerepelt először a szicíliai vecsernye, és ma este e 2009-es sorozat egyik estéjét idézi majd a helyszíni felvétel. És most már indokolt áttérnem a cselekményre, amely tehát 1282-ben a franciák uralma alatt álló Szicíliában játszódik. Montfort kormányzó egyik katonája arra kényszeríti a franciák által kivégzett fivérét gyászoló Elena hercegnőt, a franciában Hélène hercegnőt, hogy énekeljen, ám ő egy olyan dalt választ, amely az ellenállás szellemét hordozza. Megjelenik Montfort és az általa éppen szabadon bocsájtott Arrigo, a franciában Henri, aki szerelmes a hercegnőbe. A kormányzót meglepik az ifjú bátor szavai, és felajánlja neki a barátságát, de Arrigo visszautasítja azt. Az első felvonás végéről most halljuk a lendületes tenor-bariton kettőst Fekete Attila és Fokanov Anatolij előadásában. A fuggi, fuggi, io te comando, te compatrica, il disse, il voglio. Va, non cura i tuoi miei, il cuore, leggerà la nonna. Ti verrà, allo, alla vita, ed anche ero, da me, da me, non destar di se quel dire, che cadran su voi, su te, non destar di
Renuo al tuo folio
második felvonás kezdetén a hazafi Procida hosszú számüzetés után visszatér Szicíliába, ahol felkelést készül szervezni, méghozzá Elenával és Arrigóval összefogva. Arrigót a kormányzói palotába hívják, illetve hurcolják, miközben a franciák erőszakoskodásai kirobbantják a népharagot. A harmadik felvonásra Montfort rájött, hogy Arrigó a saját fia, de amikor ezt tudatja az ifjúval, ő nem hajlandó az elnyomót apjául elfogadni. Minden esetre ellentétes érzések között őrlődik, és így, amikor Elena megkísérli leszúrni a kormányzót, Arrigó megakadályozza ezt, amiért korábbi társai árulónak bélyegzik. A negyedik felvonásban Arrigó tisztázza a tettét Elena előtt, illetve hajlandó Montfort az apjának elismerni, amennyiben a hercegnő és Procida kegyelmet kap. A kormányzó még ennél is többre hajlandó, kész összeházasítani egymással a két szerelmest. Az ötödik felvonásban Procida arra készül, hogy az esküvői szertartás kezdetét jelző vecsernyei harangszó jelzésére emberei lemészárolják a megszállókat. Elena megtudja ezt, és így inkább nem indul az oltár elé, hogy ezzel meggátolja a terv véghezvitelét. A mit sem sejtő Arrigó hűtlenséggel vádolja szerelmét, Montfort pedig kiadja a parancsot a szertartás megkezdésére. A harang szavára kirobban a felkelés, a kormányzót pedig megölik. Ebben az utolsó felvonásban hangzik el a női főszereplő híres és oly mutatós Szicíliánája, vagy másként bolerója, amelyet most Sümegi Eszter hangján hallhatunk. Kérem, ha kedvük támadt, és az idejük is engedi, úgy töltsék ezt az estét Verdi nagy operájával, a Szicíliai vecsernyével. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor Harry Purcell, Dido és Éneásza lesz műsoron. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Rég bevett szokásunk jegyében ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.